Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hit elengedhetetlen érték, emelte ki 14. Leó pápa homíliájában az Úr megkeresztelkedésének ünnepén. Vasárnap a Szent Atya a Sixtus kápolnában mutatott be szentmisét, melynek keretében kiszolgáltatta a keresztség szentségét 8 kislánynak és 12 kisfiúnak, akik mind vatikáni alkalmazottak gyermekei. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a keresztség az egyház egyetlen családjában egyesít bennünket. A pápa biztosította a szülőket arról, hogy az Úr szüntelenül kísérni fogja lépteiket. A Szent Atya elmondta, a gyermekek, akiket most karotokban tartotok, új teremtménnyé válnak. Amiként tőletek, szülőktől kapták az életet, úgy most megkapják annak értelmét is, hogy élni tudjanak a hitet. Kedves testvéreim, tette hozzá a Szent Atya, ha az étel és a ruha szükséges az élethez, a hit még inkább szükséges, mert Istennel az élet üdvösséget nyer. Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában 14. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. Az úrangyala imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, hogy figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol a tartós feszültségek számos ember halálát okozták. Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek, tette hozzá, a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják. A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta. A feltámadt Krisztust jelképező új pásztori keresztet, ferulát használ 14. Leó pápa január 6-ától a vízkereszt ünnepélyes megünneplése és a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárása óta. A pápai liturgikus szertartások hivatala magyarázata szerint a Szent Atya új ferulája, pásztori keresztje, amely az elődei által használt botok hagyományát folytatja, egyesíti a keresztre feszített Krisztus misztériumának és a feltámadás dicsőséges megnyilvánulásának hirdetését. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak, a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemük. Ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedőknek. A felajánlásokat a Szeretett Szolgálat Budapesten, a 3. kerületben, a Miklós utca 32 szám alatti hajléktalan ellátó központjában és a Battyányi téren, a BEM rakpart 28 szám alatti központjában 24 órán át fogadja. A Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan ellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat, írták a közleményben. Jelenleg is másodfokú narancsriasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területen, mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs sajtótájékoztatóján Budapesten. Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, Veszprém, Fejér, Pest és Komárom Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Végül az időjárásról. Az északkeleti tájakon több lesz a felhő, ott néhol hózápor sem kizárt. Másutt ugyanakkor derült vagy gyengén felhős idő valószínű. Az északnyugati-nyugati szél némileg mérséklődik az éjszaka során, de még hajnalban is több helyen lehet élénk, így hófúvásra továbbra is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 8 fok között alakul. Ennél hidegebb a derült szélvédett tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol mínusz 20 fok közeli hőmérséklet sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 9 és mínusz 1 fok között valószínű. Híreket hallottak. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus politológus, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszékének vezetője arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban, az inspirációban és egy kutató mindennapjaiban.
Én úgy jöttem ide önök közé, hogy keresztény katolikus testvérek közé, én magam katolikus vagyok, és sajátosságom, hogy én számomra nagyon fontos a hitem, tehát én elsősorban katolikus ember vagyok, és láttam, nagyon aggódva és aggódva, örömmel figyeltem minden egyes rezdülését az önök egyetemének, és hát nagyon nagy öröm volt, hogy eljöttek ide. Sárkány Péter professzorot 25 éve ismerem, közelről is tudtam ezért információkat kapni, hogy hogyan alakulnak önök át, és keresztény testvérekhez jövök ide, akitől, ahogy mondtam itt a kis interjúban is, hogy szeretnék én is tanulni, és közös betenni a dolgokat. Tehát én keresztény emberként ahhoz szoktam hozzá, hogy összejövünk, és együtt imádkozunk, ezzel szoktuk, én ilyen ökumenikus közösségbe is járok. Imádkozunk, és utána átadjuk annak a szerepet, aki igazából az egésznek a vezetője, tehát Jézusnak, illetőleg a Szent Lelkének, és én így jöttem ide, és már az hatalmas öröm volt, hogy megismertem rektorasszonyt, és a rektorhelyettes asszonyt, a rektorhelyettes urakat, mint hogyha otthon éreztem volna magamat, kicsit folyamatosan monitoroztam magamat kívülről, hogy lehet az ember ilyen őszinte 12 perc nettó ismerettség után, azért, mert hazajött, tehát ugyanolyan emberek, ők egészen kiválóak. mint ahol az ember igazán otthon szeretné érezni magát mindenhol. Jó ügyekre elkötelezettek, itt konkrétan ugye vagyok kényeztetve, hogy keresztény emberekkel is van egyszer is mint dolgom, és ugyanazon a területen, amely mi kis nőnökénk a kutatás és a tudomány. Szeretném azt mondani, amit mondok, egyáltalán nem tudok többet önöknél, nem vagyok jobb önöknél semmilyen téren, és nem szeretnék semmit sem átadni, hogy ez lenne az én mondandom. Én azt tudom elmondani, hogy én mit élek, én hogyan látom a dolgokat, és hogyha azt mondják, hogy az egész ez úgy, ahogy van, köszönjük szépen, de mondjuk a én disziplinámra igaz, vagy mondjuk egy Don Quixote típusú léleknek a sajátos szénvalomharca, akkor teljesen rendben van. Tehát ez egy olyan szolgálat szeretne lenni, ahogy minden az egyházban a szolgálat, tehát ahogy önök is, én is a saját területemen szeretném azokat a célokat elérni, mindjárt beszélünk, de ebből semmit nem kell önökre venni, pláne nem az, hogy ide jön Pestről, lehozatja magát, interjút ad és megmondja, hogy itt semmi ilyesmi nincsen, jó? Tehát szeretném ezt nagyon, és higgyék el, hogy ezt nagyon komolyan mondom, jó? Tehát induljunk ki abból, hogy amit mondok, az a saját magán szosz problémám, a saját magán világom, jó? Tehát ebből semmit nem kell elfogadni. Én el tudom mondani azt, hogy az én hozzáállásom a tudományhoz, a kutatáshoz, mint keresztény és mint magánemléletű egyetemi oktató, én voltam ugye rektorhelyettes és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek egy darabig, tehát elkötelezett voltam, és az életem is teljes mértékben erről szólt, tehát azt hiszem, hogy ugyanabban a csónakban vagyunk. Hadd kezdjem tehát azzal, hogy mi az én célom kutatóként. Az én célom mindig Jézus volt. Az én speciális életterületem az, hogy, vagy életutam az, hogy majdhogy nem véletlenül kerültem a tudománynak a pályájára, a disziplinákat tekintve is majdhogy nem véletlenül, de nincsenek véletlenek. Az egész életemet úgy tekintem, hogy van egy szerető Isten, aki örül annak, hogy szeretném az életemet nekiadni, aki válaszolok az ő szeretetére, és van egy szeretett terve a számomra. Tehát az ő megismerésének egy speciális útja, amit mi csinálunk, például a kutatás, a tudomány. De nincsen olyan értelemben önálló célja számomra legalábbis a tudománynak, ami független lenne az életem nagy céljától. Tehát én ezt ugyanúgy fogom föl, mint bármely más hivatást, amelynek az elsőleges célja Istennek a szolgálata, Istenhez való eljutás. Az én életemben úgy alakult, hogy egy teológiai nemzetközi főiskolán még a rendszerváltás előtt hallottam a Szent Háromságról, trinitológia, és annyira elvarázsolt, egy szicíliai professzorasszony mesélt róla, és annyira ízesen és annyira szépen, hogy mondtam, hogy egész életemben szeretnék foglalkozni, és hogy ha az ember Isten képmására van teremtve, akkor ez hogy valósul meg, ez a Szent Háromságos kapcsolat az ember esetében? Mert lehet, hogy csak ez ilyen áthitt értelem, vagy van ilyen analógiás, vagy szimbolikus értelem, Isten képmására, de milyen értelemben? És utána az egyes disziplinákban, amelyekkel találkoztam, nem is untatnám önöket, hogy lettem ez vagy az éppen, ezt kerestem. Tehát, hogyha tényleg Isten képmására vagyunk teremtve, egy és Szent Háromságos Isten kapcsolatára, ahol szeretett kapcsolat köti össze a személyeket, akkor ez hogy van a politikában? Hogy van a jogban? Hogy van a szociológiában? Én ilyen tanszékeken tanítottam utána. És azt kell mondjam, hogy én is változtam a Szent Háromság megértésében is. Tehát például utóbbi időben jöttem rá arra, hogy komolyan kell venni, amit az evangéliumokban mond folyamatosan Jézus, hogy atya akaratát teszem. Olyan megalázó volt számára, nincs ötlete? Vagy olyan végrehajtó jellegű ez a hozzáállás? Hogy mi az, hogy a bölcsesség az, hogyha rajtam keresztül megyünk az atyához? Rajta keresztül, aki az atyát hajtja végre, akkor ez hol van? Hogy egyenlő az atyával? Te milyen Szent Háromságos kapcsolat ez? És azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy én most tényleg érzem, hogy a tudás az egészen más, mint gondoltunk. Jézus követése egészen más, mint gondoltam. Ez tényleg az, hogy követjük Jézust. Na, és akkor jön a következő, és mindjárt átérjük tudományra, csak ezt nem tudom kihagyni. Hogy mit jelent az, hogy követni Jézust? Hát követni azt, amit ő mond a világról. Követni azt, ahogy ő mondja, hogy hogyan éljünk. Hát gyakorlatilag, amiket ő mond, az a mostani körülményeknek, a mostani világnak a fölforgatása. Tehát hogyan viszonyuljak ahhoz, hogy megismerjek például a bölcsességet elérjem, akkor üresítsem ki magamat. Kövessem Jézust. Válasszam a szenvedést. Fogadjam el a halált. Az alázat útja a bölcsesség. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy akik leginkább követték Jézust, vagy akiket Isten választott ki az a követésére, azok írástudatlan, írni, olvasni nem tudó misztikusok voltak. Vagy akár a látnokok. Vagy Mária, bölcsesség széke. Ugye hát mit tudott ez a 16-17 éves palesztin lány? És én azt értettem meg, hogy a bölcsességgel kell kezdeni. A bölcsesség meg az, hogy rácsatlakozom Istennek az akaratára. Majdnem azt mondom, kicsit a protestáns módon, kalvinista módon, hogy tényleg komolyan kell venni az, hogy az atya akaratát teszi Jézus, és én meg az ő akaratát teszem, ami viszont azt jelenti, hogy egészen új dimenzió nyílik ki számomra. Tehát a legnagyobb problémát én abban látom most kutató társaimnál, hogy a gazdag ifjúnak a gazdagsága számunkra a tudás. Hogy egyszerűen nem tudunk regisztert váltani, magamat is beleértve, hogy egészen máshogy kell fölfogni ezt a világot. Hát volt egy bűnbeesés. Ez a világ nem így lett megtervezve, mint ami most van. Azok az ellentmondások, amik a mostani világunkban vannak, vagy azok a diszkrepanciák, amiről az evangélium is beszél, hogy Isten országáért élünk ezen a földön, ez így önmagában nem oldható föl. Szent háromságos élet a bűnös világban. Tehát, és akkor jöttem rá arra, hogy valamit a misztika tudhat. Tehát más módon kell értelmezni az evangéliumot, mert természetesen a Biblia alapján meg lehet és meg is kell az egyház katolikus egyház társadalom tanítását fogalmazni. És nagyon klassz szervek vannak, 15 éve tanítom ezt, és amikor otthon hagyom az aláhúzott példányt, ezért kénytelen vagyok a nem aláhúzottat kommentálni a hallgatóknak, mindig újabb és újabb dolgokat fedezek föl, tehát nagyon sok újdonságot mond, mert más korban élünk, mint esetleg 15 évvel ezelőtt, már most is. Tehát meg lehet így fogalmazni, de a diszkrepanciákat nem lehet meghaladni. Tehát egyszerre vagyunk bűnös emberek, és egyszerre vagyunk Isten fiai. És valahogy a misztika egy másik dimenzióban fogalmazza ezt meg. De a misztika nem adhatja el a filozófiát. A misztika kiegészíti, teljesebbé teszi, bölcsebbé teszi a gondolkodásmódunkat, de nagyon kell a társadalomtudomány, nagyon kell a filozófia, amiről mindjárt beszélünk. Tehát azt láttam, hogy például vissza kell mennem a bölcsesség irodalmához az Ószövetségnek. Mit jelent az, hogy valaki a bölcsességet keresi? Az például egy nagyon érdekes volt Sirák fia könyvében, hogy oda kötöm a sátramat a bölcsességhez. Ugye a sátor az, ami az egyedüli fix pont abban az életben, ugye a nomád világban. Tehát ami a sarokpont, a bölcsesség. És miért nem a tudomány, miért nem az okosság? Néha a bölcsességet okosságnak fordítjuk teológiai irodalomban. Azért, mert hogyha Istenhez csatlakozunk, akkor van tudásunk, akkor igazi tudásunk van, és a tudás életet ad. Akkor összeköt Istennel. Tehát azt szeretném átadni, ha amennyiben ezt sikerül, hogy a keresztény, igazi keresztény élettől nem lehet elszakítani a bölcsességet és a tudást. Az igazi tudás az nem feltétlenül a tudomány, mondjuk MTMT-ben mérve. Tehát mi is azzal kezdtük, az én fiatal disziplinám az egyik, ugye a politológia, nullából indult a 90-es évek legelején. Csak arra figyeltünk, hogy hogyan lehet a szigorú, exakt tudományok szerint maximálisan megfelelni a kritériumoknak. Nagyon jót tett egyébként. Tehát a tudomány, önök tudják legjobban, végtelenül korrekt dolog, és önmagában nagy szépsége van ennek. Tehát a katolikus egyetemünkön az volt az első nagy probléma, hogy egy kicsit olyan műkedvelő, vagy szakmájában elismert, de lelkes katolikus, a kettőt nem tudta esetleg jól összeilleszteni, vagy újságíró, publicista, vagy közgondolkodó, vallásos, de szeretne tudománnyal foglalkozni. Tehát, hogy nem tudtuk összeilleszteni ezt a kettőt, hogy illeszkedik ez a vallásosság, most hadd fogalmazzak így, a tudományunkhoz. Először úgy éreztük, hogy foglalkozunk a tudománnyal. Tehát akkor szociológiai tanszéken tanítottam például, volt egy ilyen rekollekció, és akkor azt mondtuk, hogy aki nem veszi komolyan azt, hogy ez szigorú tudomány, hanem ezt politikai, meg vallásos irodalmat szeretné pótolni, meg megérzése, meglátásokkal, azt köszönjük szépen, de először szigorú tudományt szeretnénk művelni. És még az értékekről is óvatosan beszéltünk. Tehát nagyon-nagyon óvatosan próbáltuk azt, hogy akkor leíró módon, deskriptív módon hogyan tudjuk az értékeket detektálni. Akkor például a Miskolci szociológia tanszéken tanítottam. És jót tett az szerintem, hogy először a saját szakmánkat nagyon korrekten kell művelni, és jobban, mint a többiek. Tehát ugyanúgy, mint a munkásember. Én szeretek ugye korán kelni, mint a munkásember, érzem a jól elvégzett munka gyümölcsét, ahogy a rektorhelyettes úr egy Q1-es cikket lead, az önmagában már a tudományos teljesítmény örömet ad. Mert ezáltal föltártam valamit, munkát raktam bele, és ellenőrzött módon. Tehát az első az, hogy a tudomány nagyon-nagyon korrekt munka. És érzem annak a gratifikáló jellegét, tehát, hogy értékteremtő. Számomra is, meg a világ számára is. A másik dimenzió viszont a mi területünkön az volt, hogy lehet bátrabban az értékeket kutatni. Nem volt olyan magától értetődő. Egyébként az egész több disziplina is fejlődött ebbe az irányba, úgy láttam, politológia is. Hogy lehet deskriptív módon, de az értékeket kutatni. De még itt is úgy láttam, hogy azért van akkor a teológiai érdeklődésem, van a vallásos elkötelezettségem, és hát a disziplina az van, de valahogyan szervetlenül kapcsolódtak a publikációimban is azok az elemek, ahol próbáltam a kapcsolási pontokat megtalálni. És akkor az ember gyártja a cikkeket, az írásokat, és akkor van egy olyan időszak, amikor azt mondja, most már nem érdekel tovább. Olyan értelemben, hogy elértem mindent, amit a koromban egy kutató elérhet, mert el is kell érni, tehát a megfelelően, de most már visszafelé számolom az időt. Számon fogják rajtam kérni azt, hogy figyelj, neked ezt adtam talentumként. Te itt tudsz hozzájárulni azért az emberiségért való szolgálatban, amit, tehát úgy tudod szolgálni azt az emberiséget, akit én megváltottam, hogy adtam neked észt, bölcsességet, szorgalmat, mélyebb meglátását a dolgoknak. Mit kamatoztattál ebből? És úgy éreztem, hogy az kevés, hogyha írom a kúsz cikkeket, hogyha az MTMT-ben mondjuk még százal megy föl az hivatkozottság, meg nem tudom micsoda, ad ez is örömet, de egy idő után jobban előjött bennem az, hogy elsősorban én keresztény ember vagyok, aminek a speciális küldetése az, hogy a tudományban szolgálja ezt.
Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Frivalszky János jogfilozófus, politológus a hit és a tudomány kapcsolatáról elmélkedik.
A katolikus egyház társadalmi tanításában van egy cikk fejezet, körülbelül az első fejezet végén, ahol azt írja, hogy a bűn egyetemes, univerzálisan elterjedt. A bűnnek struktúrái vannak, de a megváltás is egyetemes. Na most itt éreztem azt, hogy hozzá kell tennem az én részemet, ugye, ahogy Szent Pál mondja. Tehát megvan már váltva, de magától az emberek ezt nem fogják tudni helyettem megtenni, nem fognak tudni abba belelátni, amit esetleg én látok. Ha én nem teszem hozzá én részemet a saját területemen, ott a megváltás nem tud a teljes egészében érvényesülni. Tehát ki kell egészíteni az én testemben azt, ott helyben, azt a problémát, azt a teoretikus problémát, azt a meglátást, azt a kidolgozottságot, amit nekem kell ugye kidolgozni, más helyettem nem fogja. Tehát úgy éreztem, hogy kézzelfoghatóbban kell megfogalmaznom egyrészt azt, amit megláttam, vagy amit át szeretnék adni, és ekkor volt nagy segítségemre II. János Pálnak az írásai. Talán jobban éreztem azt, hogyha én Istenre csatlakozom, jobb keresztény vagyok, mert számomra ez utóbbi pár évben ez volt a nagy fordulópont, hogy szeretnék elsősorban keresztény lenni, ugye Csóka András nagyon szeretem, és egyet is értek az ő álláspontjával, tehát hogyha én jobb keresztény vagyok, akkor jobban megértem a dolgokat, és nem csak feltétlenül úgy, ahogy eddig csináltam, hogy a tudomány révén igyekszem föltárni az emberi viszonyokban, mondjuk a személyközi kapcsolatokban az etikai elemeket. És akkor kezdődtek azok a dolgok, amelyek nagyon egyszerűek, nagyon hétköznapiak, de igazából azért jöttem el, hogy ezt elmondjam önöknek. A konkrét hétköznapi intuíció. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy amikor igyekszem Isten akaratát jobban tenni, az ő országát itt építeni a Földön, jönnek meglátások. Néha iszonyú egyszerűek. De az, hogy hú, ez a kulcsmondanat. Ez itt a lényeg. Tehát ez a distinkció itt a lényeg filozófiailag. Tehát nem az volt, hogy vannak különböző gondolkodások, szektoriás gondolkodások, és akkor vagy összeáll és valahogy találkozik. Nem, áthatotta a Istennel való kapcsolat, hogy igyekeztem jobb ember lenni, vagy jobb keresztény lenni, áthatotta a hétköznapi dolgaimat egy-egy meglátás. Például, utóbbi idővel jöttem rá arra, hogy miért nem tudjuk az abortusz és eutanázia, meg egyéb más ilyen élethelyzetek kapcsán jobban megvédeni az emberi személyt. Azért, mert az emberi személyfogalmunk nem igazán jó. Mert racionális szellemről beszélünk, de a racionalitásnak a megnyilvánulását tekintjük elsődlegesnek. De ha nem nyilvánul meg, attól még van emberi személy. Hát nem tudtam más csinálni, mint mertem visszanyúlni Szent Tamás vagy Boéciuszig, és kiderült, hogy nem jó. Az az irány, mindig jól mondták az intuíciót, de gyakorlatilag a personalizmus jegyében akár a legkiválóbb II. János Pál pápa is, ugye neki a diktatúrákkal szemben kell megfogalmaznia az emberi személynek a kiteljesedését, a személyiség kiteljesedését, az nem ugyanaz, mint a személy. A személy az egy szellemi dimenzióval élő lény, amely akkor is létezik szellemi dimenziójával, ha az nem tud megnyilvánulni. És amikor pont ezzel foglalkozom, akkor elküldi Alexander Batthyány professzor úr a saját kutatási eredményeit, amely agykutatásoknak legújabb eredményeit veti össze azokkal a tapasztalatokkal, amelyek a paradox luciditásról szólnak. Miről? Arról szólnak olyan empirikus kutatások, amelyek azt mutatják ki, hogy több száz esetben tanú van arra, hogy a teljesen leépült gondolkodású, tehát agyilag, a szervi dimenziót tekintve teljesen leépült emberek, komában lévő emberek, vagy agysérült emberek, haláluk előtt néhány órával, vagy néhány nappal visszatérnek, úgymond, teljesen lucidak lesznek, gondolkodnak, beszélnek, bocsánatot kérnek, megbocsájtanak, összegzik az életüket, tanácsokat adnak, stb. Már mint a gyerekeknek, unokáknak, agy nélkül gondolkodnak. Tehát, hogy van mind, brain nélkül. Tehát, mert alapvetően a brainen keresztül érzékeljük a mindot, ugye? Az agy funkcióján keresztül érzékeljük a mindot. Mikor a hold eltakarja napfogyatkozáskor a napot, akkor azt mondjuk, jaj, sugárzik a hold. Amíg nem jön elő a nap a hold mögül. Tehát akkor kiderül, hogy van szellemi dimenzió, amit Viktor Frankl mindig is mondott, akkor is, ha ezt már nem érhette meg, a logoterápia megalapítója, akit egyébként Alexander Batthyány professzor úr ugye világszintű kutatásai, legmagasabb szintű kutatásokkal kutat világszintű eredményeket felmutatva. És gyakorlatilag egy időben derül ki az, hogy a filozófiai személyfogalmunk azért nem jó, mert a személy megnyilvánulása helyezi a hangsúlyt, és nem veszem komolyan azt, hogy akkor is van személy, amikor nem tud megnyilvánulni. Tehát az is személy, akinek nincs még esélye, már esélye, vagy éppen esélye arra megnyilvánuljon. Tehát egyszerű különbségtétel a szellem, a racionális megnyilvánulása nélkül is, illetőleg a személyiség között. És akkor még egy kis apróságot hadd mondjak, és ezt napi szinten tapasztalom meg, hogy kezembe akad az a könyv, nekem 3 gyerekem van egy alapszintű rendetlenség, kreatív, kutatási, hát hogy is mondjam, entrópia a lakásomba. A kutatás gyakorlatilag fizikailag azt jelenti, hogy keresem a konkrét könyvet, amit tudom, hogy megvan. Na tehát, és akkor kezembe akad az a könyv, ami pont ezt taglalja. Tudtam, én rendeltem meg, hát azért került a lakásunkba, de ugye annyi könyvet rendelünk, hogy éppen elfelejtettem, hogy ezt akkor olvastam. Ő se érvel így, de pont ez kellett. Egyébként a doktorandusznak este pont ez kellett szintén, hogy tudjam, hogy akkor nézen utána ennek. Tehát, olyan fogalmi distinkciók, olyan meglátások jönnek egészen egyszerű dolgokban, amelyek, hogyha az ember nem, kitől van? Egyetértek Csokoly Andrással, hogy Isten adja ezeket. Most már ne nézzenek teljesen, kérem szépen, hát lököttnek, vagy ilyen megszállottnak. Ezek olyan egészen egyszerű intuíciók, mint hogy ki legyen a feleségem. Ugye, hogy kivel barátkozzak. Nagyon fontos Istennek, hogy ki legyen a feleségem. És nagyon fontos, hogy kiket hozza össze az ő munkatársaiként, barátokként, ugye, akik hasonló kötelezettségeket. Istennek nagyon fontos, hogyha a hajunk szálának a görbülésével foglalkozik, már bocsánat, hogy fejjel nem mutogatok, ugye, tájtalan maga a dolog. Tehát, hogy ha ezzel foglalkozik, akkor valószínűleg még inkább fontos az, hogy Isten országának megismerését kire bízza. Tehát nagyon fontos dolgot csinálunk. Tehát én ezt nem gondolnám, hogy ez egy banális dolog. Még egy példa, most hirtelen eszembe jutott. Kislányom, akkor most már nagylány, akkor kislány volt. Bell című rajzfilmet nézve látta, hogy ez a Bell sárga ruhába, jól így gondolom, a sárga ruhába, az kék könyvet olvas. És akkor ő is utánozza ezt, hogy kék könyvet olvas. Persze feje lefelé, Carl Schmitt, politika fogalma. És akkor belenézek, mondtam, hogy mit, és pont az ízletet kerestem, de nem találtam már tőlem. Benecsugd, gyorsan volt, egy zsebkendőt beleraktam, összevágtam, mondom, pont az hiányzott, volt 3 napom, hogy leadjam. Azt se tudtam, hogy mit vesz le, azt se tudtam, hogy ott van a könyv, persze idővel, szépen módszeresen fölkutatom azt, ami kellett Carl Schmitttől, hogy miért nincsen globális, mondja ő, politikai közösség, és ott volt. És azért tudják, hogy aki kisgyerekes, annak elég kevés ideje van, tehát nem tud úgy haladni kutatásokban, ahogy egyébként ő szeretne, hanem ahogy a körülmények lehetővé teszik. Néhány olyan konkrétabb dolgot szeretnék mondani, ami a katolikus egyház társadalmi tanításából kiemelnék, jó? Tehát ami szerintem olyan meglátás, ami számomra sokkal többet mondott, mint azt gondoltam volna, és ami radikális átalakítást igényel. Egyik ilyen a szubszidiaritás. Én azt látom, az Európai Unión belül is ennek az egész fogalomtörténet és ennek a kudarca, azért bukott el, mert nem a személyből indulunk ki. Tehát ha nem a személyből indulunk ki, akkor nem fog működni a szubszidiaritás. Ezt azért mondom, mert láttam, hogy az önök egyetemén számos olyan regionális kutatás van, olyan szőlészetborászat, illetőleg a cégekkel való együttműködés, amely komolyan veszi azt, hogy a helyi polgári társadalmat építve erősödik az a régió, amiben beágyazott az önök egyeteme is. Tehát az egyik ilyen út, amit én próbáltam járni, hogy bizonyos olyan emberképből, társadalomképből fakadó intuíciók, amit itt éreztem, az próbáltam hű lenni. Tehát, amikor úgy éreztem, hogy a szubszidiaritás annyira nincsen jelentve, annyira nem jól értjük, mert individuumokból indulunk ki, akkor próbáltunk kiállni amellett, például a Chuck McDonald professzor asszonnyal, hogy a családi vállalkozások erősítésére lenne szükség. Mert a családokat erősítenék meg a családi vállalkozások, és hogyha sok családi vállalkozás lenne, és azoknak a közössége fogna össze regionális szinten, esetleg önöknél is ugye, itt tegerbe, akkor az egy olyan kritikus tömeget hozna létre, egy olyan polgári társadalmat, amelynek van közjava. A közjó nem politikai fogalom elsősorban, prepolitikai fogalom. Tehát csak egyetlen egy dolog, nézve az önöknek a honlapját, ami úgy gondolom, hogy jó kiinduló pont arra, hogy hol fognám meg azt, ami jó meglátása a katolikus egyháznak, egyáltalán nem triviális, vagy esetleg félre is értjük. A másik, ilyen antropológiai meglátások, hogy és ugye önöknek nagyon komoly történettudományi intézete van, meg doktori iskolája, hogy egyáltalán mi az ember. Az első világháborúnak a 100. évfordulóján jött nekem az a megérzésem, hogy valahogy, mert olasz szakon is végeztem, hogy olasz-magyar kutatócsoportban vettem részt, hogy valahogy nem biztos, hogy jól értjük mi az első világháborúnak az okait, kirobbanásának az okait. És akkor láttam azt, hogy valahogy nem az, hiába olvasom Prohászka Ottokárt, hiába nézem meg a katolikus gondolkodókat akkoriban. Valahogy az emberképpen nem stimmel valami. És részt vettünk ilyen nemzetközi konferencián, és akkor ébredtem rá arra, hogy rossz az emberkép, rossz a Krisztus országáról alkotott elgondolás, és rossz az erénytan. Tehát, hadd kössem rögtön ide az önök pedagógiai, országosan kiváló pedagógiai erudíciójukat is meghivatkozva, hogy biztos, hogy jó a középiskolai irodalom oktatásunk? Biztos, hogy tudjuk, mit akarunk tanítani a pár utcai fiúkkal? És akkor elkezdtem ezt saját magam szintjén kutatni, ugye azért nem vagyok ennek szakértője, és megnéztem a korabeli dokumentumokat, és az a megérzésem támad, hogy látszólag elvileg semmi probléma nincsen, mind a két oldalon hősök vagyunk, de gyakorlatilag az egyetlen erény az a hősiesség volt, és a hősiességet háborúban lehet leginkább gyakorolni. Ahhoz viszont meg kell, hogy halljanak az emberek. Tehát ezért várták annyira az első világháború kirobbanását. Lelki megújulást, lelki megtisztulást vártak. Provászka Ottokár olyan dolgokat ír, hogy az ember a háború első másfél évében 12 publikációjáról van szó, hogy többször el kell olvasni, hogy jól olvasom-e. Hogy tényleg azt olvasom-e. Háború lelkébe adta ki összesítve. Hogyan lehet, hogy egy ilyen nagy püspök így megtéved? Hogy ennyire rosszul fogja föl? Hogyan lehet, hogy az egész ember képe olyan, hogy és erre szocializálták, hogy a Pály utcai fiúk is erről szólt, az nem gyerekregény. Arról szólt, hogy egyetlen egy erény van, ez a hősiesség, és ahhoz kell egy közeg, ezért kell a háború. És ugye látom olasz oldalról is, hogy hogyan értékelik a Pály utcai fiúkat. Biztos, hogy ennyi az erénytan? Biztos, hogy a legnagyobb erény az a hősiesség? Nem lehet, hogy a hétköznapi bátorság, amiről a Finom Szent Tamás beszél? A csendes hétköznapi kitart, a civil kurázsi? Amikor kutatok, amikor helytállok a végeken? Ez egy elmúlt 100 év, és nem mondtuk le a konklúziót. Nem értékeltük át azt, hogy végül is inutil ez trágya, hogy mondta a 15. Benedek pápa az egész első világháború. Másik korszak, 56. Tudom, hogy Rajner M. János professzor úr önök egyik bástyája. Úgy emlékszem, hogy édesapámnak az egyik könyvére, itt van professzor úr? Akkor nincsen? Pláne mazban nem ismerem meg. Volt egy kis kritikai megjegyzés, papám írt egy könyvet, sokan írtak 56-ról, a Műszaki Egyetem őt kérte meg, hogy írja meg az 56-os visszaemlékezést, tehát a 56-os alapítványnak, a hivatalosnak nevezhető könyvét az édesapám írta meg, és van neki egy könyve a 56 lelkéről. 56. Van egy természeti állapot tapasztalatunk. Ez a természeti állapot tapasztalat az, hogy az ember egymásnak testvére. Papám mondta, hogy ez volt a legszeretettebb képük, hogy egymásba karolva mennek előre az egyetemisták. Sok mindent mondott erre, most nem szeretnék kitérni, hogy miért alakult ez ki a Műszaki Egyetemen, ezek a tanulópároknak is köszönhető részben, de hogy a vidékiekkel, akár a szovjet katonákkal is a barátkozás, ez kevesebbet ér, mint Thomas Hobbesnak a természeti állapottan? Nem biztos. Ez egy magyar, specifikus olyan megtapasztalása az ember természetének, amiből szerintem érdemes akár ki is indulni, de legalábbis vitatárgyát képezheti. Hogy tényleg ilyen-e az emberi természet. Tehát számomra az a nagy kérdés, hogy ugye a katolikusoknak az emberképe mérsékelten optimista. Ellentétben a protestánsokkal. Miközben tényleg elképesztő mennyiségű a gonoszság. Na de most akkor mi az ember, igazi emberi természet? Itt van a bukott emberi természet, de meg is van váltva a világ, és azt látom, hogy nem empirikusan kell érzelni. Tehát a dolgoknak a lényegét kell nézni, ezt nagyon hangsúlyozza mindig II. János Pál. Úgy hívja a jelenség szférában rekedt embert, hogy fenomenalista. Most már ezt a 40-es évek elején is írtam, tehát amikor ő volt 41-2 éves, akkor is 60-as években ez publikáció, hogy fenomenalista, nem is hallottam még ezt. Néha fenomenalistának is hívja, de mindegy, ez lehet, hogy personalistaként kicsit lesajnálja. Akkor. Jó, fenomenalista, tehát a jelenség szférát vizsgálja, és nem tud a lényeg szféra felé menni. Tehát folyamatosan a jó értelmet metafizikai gondolkodásmódra hívja fel a figyelmet. Mi az embernek a lényege? És én, ha például ezt keresem, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy az embernek a lényege, most én katolikusként hadd mondjam azt, hogy igen, bukott, de képes a jóra. Na ez lehet egy kiinduló pont. Akkor lehet így a demokráciát fölfogni, lehet így a gazdaságot fölfogni, ugye Csatmagdolnával mi így látjuk a gazdaságot, mi hiszünk az ilyen emberben, nem a konkrét emberben hiszünk. Nem az empirikusan tapasztalható emberekben hiszünk, hanem abban, ami megvan az emberben, meg lehet az emberben. Ugyanígy az egyház. Én szeretem az egyházat, miközben tele van botránnyal most. Azért, mert nem a konkrét embereket szeretem, hanem Krisztus mennyasszonyát. Talán soha nem szerettem úgy az egyházat, mint most a legnagyobb botrányok kellős közepett, amikor óriási bajban van az egyház. Tehát szerintem ezt adja meg ez a látásmód, hogy a dolgoknak a lényegét látom. Az, ami a normatív konstitutív eleme. Ugye? De nem biztos, hogy empirikusan minden egyes emberben vagy ténykedésében látszik. Szeretem a dogmákat. Te már tényleg, te pasoknál. Azért szeretem a dogmákat, mert rábízhatom magamat az egyházra. Persze, meg akarom érteni. Legalábbis rá akarok érezni. De köszönjük meg, bocsánat, én katolikus vagyok, ezt nézzék el nekem. Már úgyhogy, ha katolikus szemszögből beszélek. Csak azért, mert hozzászoktam ahhoz is, mert én általában kisebbség vagyok katolikusként más barátaim között, akik protestánsok. Én szeretem a dogmákat, mert nem kell mindig mindent bizonyítani. Ott van a bölcsesség. Szeretem, ahogy az egyház a hagyományaira épít. Szeretem, ahogy az egyház, és különösképpen a protestánsoknak köszönjük, szereti az Ószövetséget. Az Ószövetségben sokkal több bölcsesség és tudomány van, mint gondolnánk. Az Ószövetségből soha nem fog egy társadalom filozófiát föl tudni építeni. Soha. De nincs olyan, maga a második János Pál is, vagy akár a katekizmusunk, ott vannak a meghivatkozások az Ószövetségből.
Dr. Frivalcki Jánost, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszékének vezetőjét hallják.
Belelapoztam Salamon könyvébe. Azt mondja, hogy ott vagyok, anyám méhéből születtem 10 hónap után. Bölcs volt, de lehet, hogy nem minden tekintetben művelt. Salamon, nem tudom, ez 10 hónapot, hogy számoltam, mindegy. És utána úgy születtem meg, mint bárki más. Mindegy, hagyjuk. Tehát azt mondja, hogy én ott voltam emberi lényként. Hát ki senki nem vallja manapság ezt. Azt, hogy az anyám méhében volt, amikor kiválasztottam, mondja melyik professzor. Egyértelmű, több hely van arra, hogy ott emberi személy. És akkor még azt mondjuk, hogy az egyház nem mondja ki, hogy emberi személye. Filozófiai értelemben a magzat. Hát olvassuk el az Ószövetséget. Egyébként tele van pszichológiai bölcsességgel. Tehát pszichológiai Sirák fia könyve. Nagyon javaslom. Tehát ez nem meghaladott van, katolikus testvéreknek mondanám. Tanuljunk a protestánsoktól. Tehát szeretem, ahogy az Ószövetséget olvast az egyház, az egyházatyákat, a hagyományt, ahogy épülnek egymásra az enciklikák, és szeretem a dogmákat. és belülről értékeljük. Tehát én azt szeretem benne, hogy átélem, és tényleg így van. És ha meg nem értem pontosan, ha még nem jöttem rá, akkor azt mondom, hogy bocs, itt tartok. Én ezt még nem értem, nem teljes mértékben élem át, nem tudom, ez nem dogmákról beszélni, de majd el fog következni. Tehát az egyház bölcs, nem azért, mert a tagjai bölcsek, hanem azért, mert Isten, Jézus így akarta létrehozni, az egyházat létre akarta hozni. Ha nem értjük, ha elakadunk, kérjük Máriát. A bölcsesség széke segít. Anya, nem? Anya mindenben segít. És ő tudja, hogy mi, hát, hogy ki volt Jézus, hogy hogyan kell hozzájutni. Ez a bölcsesség, hogy hogyan kell hozzájutni. A pedagógia. Feleségemmel voltunk sétálni tegnap előtt, és azt mondja, hogy klinikai szociológus, hogy azt mondja, hogy ő szeretne olyan regényeket írni, amelyek fiatalok számára olvasható, és Glodicki Zoltánnak is javasoltam, ugye Apróbános Főiskolának a rektorának, mikor a oktatási hivatal élre oda ment, hogy írjunk olyan regényeket, amelyek a mostani generációknak szólnak, és ami a mostani értelem problémákra hívják fel a figyelmet. Tehát nem feltétlenül erkölcsi tanító regényeket, amire igény volt, és amit szívesen olvastak mondjuk még 30-50 évvel ezelőtt is, hanem a mostani problémákra, az általuk észlelt problémákra ad választ. Az embert kell szeretnünk, az embert kell segítenünk. Komoly problémában van, nagyon komoly probléma van az égenerációban. Ezt ki sem merjük mondani. Nagyon komoly a probléma, és nem azért, mert rosszak, hanem az online világ ezt teszi velük. Hogyan tudunk segíteni? Az irodalommal, a középiskolás irodalommal, a pszichológiával, a szociálpedagógiával, hogy az ő problémáikra adjunk választ. De ez persze az kell, hogy ezekkel a problémákkal mi magunk is szembesüljünk. Alapvetően, amit a katolikus egyház mond, az az, hogy elvesztettük az érzékenységünket a értelem probléma iránt. Az értelem probléma az élet értelmének a kérdései. Tehát természetesen sokféle értelem probléma van, aminek ugye nincs értelme kutatni, vagy pedig nem látom az értelmét, vagy nincs összefüggés, stb. Itt másról van szó. Az, hogy és ha valamit tud adni a katolikus egyház, akkor az a logosz. Tehát Jézus maga a logosz. Ő, aki azért jött a földre, hogy elmondja, hogy hogyan jutunk el hozzá. Másik, Isten országa az nem a mennyországban van. Isten országa az örök élet. Ha örök, akkor most is van. Ha most is van, akkor azt jelenti, most is lehet építeni. Ha meg most is lehet építeni, akkor meg kellene építeni. Tehát hogyan kellene a logoszt, aki eljött ide a földre, aki mondta, hogy ő az út és igazság, hogyan kell úgy követni, hogy Isten országát most építsük? Tehát nem, ahogy Richardról mondja, egy evakuálási terv a mennyországban való hit, hogy az egyház tagja vagyok, hiszem, nem értem, nem is érdekel, de átmegyek majd, átlibbenek a idők végezetén, a halálom után a túlvilágra. Miközben nem hiszünk a test föltámadását, nem hiszünk a lélekben, kipakoltuk a szótárunkból. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a kiinduló pontja, onnan esetleg meg lehetne fogni az, hogy kiindulunk abból a helyzetből, ahogy ezt a problémát mi érzékeljük. Például szorongásként. Ahogy ezt érzékeli ez a kortárs generáció. Evészavarként. Lojalitás konfliktusként az elvált szülők között. Tehát akkor a szenvedő embert fogjam meg. A szenvedő embert, hogyha ha az ő problémáit fogadom meg, akkor az biztos, hogy jó út. Mert a kereszténység arról szól, hogy előmérészesítem a szenvedőt. Az biztos, hogy jó út. Ne én találjam ki magamnak a problémákat, utána megoldom. Ha mind tudjunk ki abból, hogy nihilista társadalomban vagyunk. Mit tudunk erre mondani? Én azt szeretném hinni, hogy a kereszténység, és most nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e, talán most politikailag korrekt akartam lenni, nem, én hiszem azt, hogy a kereszténység nem lehet kevésbé vonzó most, mint amikor Jézus idejében volt. Lehet, hogy nagyobb a kihívás, mert a fiatalok szemében nincsen semmi tűz. Már pedig a fiatal nem lelkesedik, akkor ebből ez még csökkenni fog idővel. De nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert az online világ ezt tette velük. Nincs kapcsolatuk a valósággal. Hogyan lehetne visszavezetni őket a valósághoz? Hogyan vezessük vissza őket ahhoz, hogy legyen életük, tapasztalatuk, kapcsolatuk a saját ényükkel? Ez tömeges probléma. Tehát a szociálpedagógia tömeges hétköznapi kihívás most már. Tehát a szociálpedagógiai probléma, hogyan lehet az életüket, a világukat felfedeztetni velük? Tehát én azt szeretném mondani, hogy nem maga, én nem azzal foglalkozom, kérem szépen, amivel terveztem, hogy foglalkozni fogok. Hermeneutikai finomságokra, azt hittem, azzal fogok foglalkozni. Én azzal foglalkozok, hogy azt bizonyítom jogfilozófusként, hogy a szabad vasárnap fontos, hogy van férfi és nőből álló házasság, és hogy van különbség a mesterséges intelligencia és az ember között. Hát én azt hittem, hogy ezért nem fognak embert alkalmazni az egyetemen, fizetést adni rá, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Én nem akartam ezt kutatni. Na de hát erre van szükség. Az orvos sem mondja azt, hogy bocsánat, én egy nagyon igényes orvos vagyok, én bizonyos kutatásokkal foglalkozom, és akinek nem ilyen betegség, az menjen haza. Mert nem, jönnek a betegek. Jézus elsősorban gyógyító volt, nem is tanító. Soha nem volt olyan, leült, és akkor mondta. Jó, hegyi beszéd. De vannak olyan nagy helyzetek, akik azt mondják, hogy elsősorban gyógyító volt. A tudós gyógyító szerintem. Tehát a tudósnak meg kell keresni azt, hogy hol vannak a problémák. Foglalkozunk az első világháborúval, foglalkozunk az antropológiával, 56-tal. Azt, hogy mit tanítunk a gyerekeknek, hogy mi legyen az a közép. Tudjuk, hogy mit tanítunk? Ez egy tudatos választás? A János Vitéz? Beugrik a sárkány szájába, és ott van egy másik világ? Mivel? Kanabisszal? Vagy mi az? Ez hogy érti ez a mostani gyerek? Tehát, hogy ha nem tudjuk, hogy mit csináljunk, akkor segítsünk. Hogyha bajom van, elkezdünk mosogatni, vagy vécét pucolni. Mert az biztos, hogy jó. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mit kutassunk, vagy hogy merre menjünk tovább, akkor a Jézus mit csinálna? Az első ember, aki segítségért kiáll. Tehát én azt mondanám, hogy a tudós, mint gyógyító, mint a társadalom bajainak orvostója tekintsen magára. És akkor biztos, hogy jó úton fog járni, és fognak jönni az inspirációk. Gyakorlati dolgok. Én azt láttam, hogy a mostani tudósnak a helyzete nagyon rossz. Professzort nem becsülik. Egy óvónőt kap visszajelzést. Nekem vannak óvodás. Voltak is, van is óvodás gyerekem. Az óvónő kap visszajelzést. Arra még van hivatás. A tanítónő kap, tanár már nem kap, professzor meg hát vessen magára. Miért nem választott más hivatást? Hogyan tudom fénybe helyezni a másiknak a munkáját? Kitaláltuk azt, hogy kutatócsoport, direkt így neveztük, pedig hát 20 éve fönnállt az elődjével együtt, hogy adunk egy oklevelet. Lehetett volna intézet is, de majd kutatócsoportnak neveztük, és elkezdtünk okleveleket adni. Rektor úrnak, meg a természetjog kiváló kutatója. És azt láttam, hogy nekünk ajándék. A könyvbemutató nem annak ajándék, akinek bemutatjuk, mert voltam olyan könyvbemutatón, azt mondják, hogy azt mondta a dékán helyettes úr, hogy hát olyanok a tudósok, mint a színészek, hogy mindig kell egy bizonyos simogatás, hogy jól érezze magát, mint a, nem tudom, a kiskutyus. Nem. Ha ír egy könyvet, az nekem ajándék. Az nekünk ajándék, mert föltárt valamit a valóságban. Örüljünk már a másiknak az örömének. És akkor elkezdtünk okleveleket adni, egy idő után már külföldön is, és tanap megjött egy könyv, egyébként Bolognából, egy bolognai professzornak, hát úgy meg volt 60 bolognai professzor. Mindent elért az életbe. És mi kutatócsoport fölkerestük, hogy szeretnénk neki középkor kutató. Van néhány Olaszországban, tehát a legjobbak között is a legjobb. És úgy meg volt 60 Andrea Padovani professzor, bolognai jogász professzor, ahonnan indult az egyetem. És tanap érkezett meg a könyve, olasz postával 2,5 hónap után, hogy úgy meg volt 60, és elküldte a könyvét, és akkor éreztem azt, hogy valami ilyesmi az egyetem. Hogy hozzuk létre, amit önök csinálnak. Én láttam a rektorasszonyon, rektorhelyettes asszonyon és a rektorhelyettes urakon, hogy közösséget építenek. Nincsen közösség manapság, tudják. Amikor vannak ilyen vagabond lelkek, akik néha megjelennek egyetemeken, és akkor megkérdezzük, hogy már mint, hogy tanítanak ott, és megkérdezzük, hogy mi volt máshol, azt mondja, hogy mindenhol ugyanaz. Ugyanaz a széthúzás, azok a frakciózások, stb. Építsünk közösséget. Az igazi meglátások közösségben születnek. Örüljünk a másik örömének. Hozzuk létre az eredeti Bolognát. Bolognában kérem szépen keresztény emberek voltak. Gondoltunk rá? Igen. Hívő keresztény emberek voltak, akkor még nem is volt, hogy katolikus protestáns, igen. Hívő keresztény emberekként lettek kutatók. Kik? Tehát olyan keresztény emberek, akiknek ez volt az útjuk. Tehát én azt mondanám, hogy mivel önök most egy másik regiszterben, vagy újra alapítják, vagy más irányba viszik az egyetemet, egy kiváló alkalom arra, hogy a sok zsákutcát elkerüljék, és azokat, és meg létrehozzák az eredeti univerzitást, ahol a professzoroknak van közössége, és nem azért mondom, hogy Sárkány Péter professzorot 25 éve ismerem, hanem azt, hogy nagyon szükség van erre, a tudás miatt. Tehát ne azért, mert minket kövessenek, hanem azt kövessék, amit mi is követünk. Majdnem Kassai Lajos parafrazáltam, nem akartam. Rovasíjászt. Tehát, hogy nem azért, mert minket kell követni tanítványokat, hanem kövessék azt, amit mi követünk. Mi mit követünk? Jézust. És mit követ? Amit az atya szeretne. Ez a bölcsesség útja. Jó, tehát rávenni, segíteni a fiatalokat abban, hogy akinek van vinája, legyen tudós. Alig vannak manapság tudós palenták, mert nem érdekli őket, vagy nem vonza az igazság. Tegnap este volt egy olyan doktorandusz órám, ahol a jogász ugye azt hiszi mindenhezért, és úgymond jogászi problémák gyanánt foglalkoznak mindennel. Oktatásügy, környezetvédelem, teremtésvédelem, stb. Tényleg, mint őszintén, majdnem, hogy mint tényleg mindennel. És akkor nekem az kellett, hogy megmutatni minden területen, hogy mi az a társadalomfilozófiai dimenzió, vagy értelemdimenzió, amit ki lehetne emelni. Nem elég az etika, kell társadalomfilozófia is, szeretném pertangenten mondani, én ezt tapasztaltam. Tehát nem elég az etika, nagyon mellé lehet nyúlni. Tehát minden disziplina kell. Etika és társadalomfilozófia. És nagyon nagy öröm volt, alig bírtuk befejezni. Nem tudom, mikor volt ilyen élményem, hogy mindenki hozzászólt, hogy föltárni, hogy hú, hova illeszkedik. Ha komplexitásában látom, egyáltalán nem úgy merül föl a probléma, mint amiben általában bele szoktok minket húzni. Tehát, hogy hogyan működik helyesen a lényegszférában? Hogyan működne harmonikusan? Ez szerintem csak azt tudja, aki szereti az embert. És ezek olyan emberek, tudom, ismerem őket. Tehát aki szereti az embert. És azt hiszem, hogy ez még nagyobb dimenzió, hogyha azt szeretjük, aki viszont tényleg életünket adta értünk, tehát Jézust szeretjük. Akkor kapjuk az igazi meglátásokat. Tehát nem szent őrület, amit Csókai mond, szerintem, hanem a valóság, hogyha követjük Jézust, hogyha igyekszünk teljes emberként, teljes szívvel is lélekkel, és azt hittem, hogy rektor azt ezzel fogja folytatni. Nagyon érdekes, hogy nyitottságról beszélt rektor azt, hogy nagyon fontos, hogy teljes szívvel és lélekkel. Mindig az értelemre helyezzük hangsúlyt, hogy értelemmel és szívvel, de mi a lélek? Igen, ott van a pneuma. A fő parancsolatban. És amikor mondja a gazdag ifjúnak, hogy, és akkor ezzel is befejezném, hogy mi a fő parancs, és elmondja szépen, visszaszavalja, ugye? Visszamondja a fő parancsolatot. De ott van a lélekkel. Mit jelent a lélek? A pneuma sok mindent az Ószövetségben is, de azt, hogy pszichésen is szeretném, a szívemmel szeretném, próbálnám megérteni az egészet, hogy a lelkem is ott van. Teljes lélekkel vagyunk kutatók? A teljes irányultságunkkal vagyunk kutatók? Vagy csak az értelmünkkel? Vagy csak az értelmünket foglalkoztató tevékenység?
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszék vezetőjének, miként lehet jelen a hit a tudományban, az inspirációban és a kutató mindennapjaiban című előadásának szerkesztett változatát hallották. Az előadás 2021. november 23-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen készült a hit és az ész dialógusa elnevezésű tudományos eseménysorozat keretében. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.